Köszöntöm a kedves hallgatókat, Verebélyi Vajda Éva vagyok. A könyvnyomtatás és a korábbinál szélesebb világi értelmiségi réteg megjelenésének köszönhetően a késő középkor, illetve a kora újkor idején kialakult egy új világnézeti és esztétikai ízlésformálási technika, a propaganda. A propaganda a latin eredetű szó, jelentése szétszórni, terjeszteni. A mai értelemben vett modern propaganda kialakulása azonban ennél jóval későbbre, a 19. század végére, a 20. század elejére tehető. A propaganda szó használata az első világháború alatt vált közkeletűvé, amikor az új médiumok megjelenése és a sajtó, mint propaganda eszköz előtérbe kerülése lehetővé tették a szélesebb tömegek befolyásolását, a közös magatartás formálását. A II. Világháború korában mesterfokon űzte a propaganda használatát a náci Németország propagandaminisztere, Adolf Hitler egyik leghűségesebb tanítványa, Joseph Goebbels. A náci propaganda felelősök tudták, hogy az emberi lélek ismerete nélkül nem érik el céljukat, nem tudnak majd szélesebb rétegeket manipulálni, ezért mérehatóan tanulmányozták az általuk befolyásolni kívánt néplélektanát. A náci Németország propagandájáról Katona Csabával, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársával beszélgettem.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mai témánk ugye a náci Németország, a hitleri Németország propagandagépezete, illetve ennek a részletei. Alapvetően, ha ezt a témát meg akarjuk közelíteni, akkor azzal kell kezdenünk, hogy maga a propaganda, mint olyan, az természetesen nem a náci Németország találmánya volt, tehát már, ahogy mondani szokták, az ók rómaiak is alkalmazták ezt a technikát, persze nem modern technikát, nem modern technológiát alkalmazva, hiszen az még nem volt, de propaganda akkor is létezett, gondoljunk csak a különféle fennmaradt győzelmeket hirdető feliratokra, sőt nem csak a rómaiak, hanem hát már korábbi időszakokból is gondoljunk például az asszír király feliratokra, amiknek egy feladata volt, idézőjelbe feladata, hogy lépten nyomon mindenhol hirdessék az adott uralkodó dicsőségét, győzelmét. Nagyon sajátos dolog volt, hogy például a legyőzött megölt ellenségeknek a számát sorolta föl, ezzel mutatván azt, hogy mennyire diadalmasak, vagy gondoljunk a római diadaloszlopokra, amik ugye szintén az ellenségek legyőzését mutatták be, vagy például Gaius Julius Caesar diadalmenetére, aminek a végén ugye kivégezték Vercingetorix X-et, a évek óta fogságban tartott gaul vezért, a győzelmi felvonulás, tehát a triumfálás. Na most, ami a náci Németországot illeti, ők már birtokában voltak azoknak a modern eszközöknek, amiket korábbi évszázadok még nem tudtak alkalmazni, illetve hát volt azért olyan, amit már korábban is ilyen volt az újság, de a modern technológia egy teljesen más jellegű propagandát tudott megjeleníteni. Ugye ennek volt egy emblematikus figurája a náci Németországnak, ezen a téren a propagandaminisztériumot vezető Joseph Goebbels, aki szinte egy személyben testesítette meg ezt az egész propagandát. Ő volt ennek az irányítója, egyébként egy kiváló képességű emberről beszélünk, de ez természetesen nem az erkölcsi megítélése, hanem arról, hogy a feladatát hogyan és miként látta el. Azt kell tudni erről az egészről, hogy mint minden diktatúra nagyon határozottan jelenítette meg a mondandóját. Goebbelsnek tulajdonítják azt a mondást, ami aztán vagy tőle ered, vagy nem tőle ered, de hát ahogy mondani szokták, ha nem is igaz, de jellemző, hogyha valamit nagyon sokat ismétlünk, akkor az emberek azt előbb-utóbb elhiszik. És ez tényleg így működik, tehát az emberi emlékezet az egy furcsa dolog, egy idő után az ember már nem a konkrét dologra emlékszik, hanem arra, hogy emlékszik valamire, és az emlék az nagyon hamar tud úgy átváltozni, nem mindenkinél természetesen, hogy ha esetleg ott se volt, már úgy emlékezik rá, mintha látta volna, mintha igaz lett volna. Most ez a teljes propaganda a következőképpen működött, mint minden diktatúrában itt is, gyakorlatilag az ellenzék, mint olyan, az nem kaphatott hangot, sőt, semmilyen ellenvélemény nem kaphatott hangot. Legfeljebb illegálisan, de az meg ugye veszélyekkel járt. Televízió még nem volt, de ami a rádiót illeti, meg a újságokat illeti, ott egész pályás letámadás volt, ezt így mondanánk, semmi másról nem lehetett írni, mint a német nép és dicső vezetője Adolf Hitler dicsőségéről, sikereiről, külpolitikai sikeréről, belpolitikai sikereiről, illetve, mint minden propaganda gépezet, itt is mindig működött, hogy meg kellett nevezni azokat az ellenségeket, amik miatt nem tökéletes az adott világ. Ezt pontosan tudjuk, az 50-es években egy másik diktatúra esetében is ugyanúgy működött, mindig megjelölték, kik az ellenségek. Ez az ellenség pedig, ez az ellenségkép, ez általában egy könnyen leírható, könnyen dekódolható, általános megfogalmazást akart, gondoljunk az 50-es évek példájára, ugye a gulákok, a hortista katonatisztek, tehát nagyon ritkán jelenítették meg konkrétan, hanem egy ilyen tág fogalom. Ugyanígy működött a hitleri propagandagépezet, itt a kommunistáktól a zsidókig mindenkit megjelenítettek ellenségként, a nyugati hatalmakat, a dekadens hatalmakat, a szovjeteket. Az egy sajátos dolog volt, ugye, hogy volt egy olyan időszak a történelemnek, amikor a két egyébként teljesen ellentétes világnézeti rendszer képviselő Szovjetunió, illetve a hitleri Németország egy ideig még szövetségben is működött, gondoljunk itt Lengyelország esetére ugye a II. Világháború hajnalán. Az egésznek az volt a funkciója, hogy lehetőleg minden ellenzéki hangot, más jellegű gondolkodást csírájában elfolytson. Ezt erőszakkal is meg tudta tenni egy diktatúra, de hát a legegyszerűbb eszköz az volt a tömegek befolyásolására, hogy a sikerpropagandát, azt, ahogy ma mondanák, ezerrel nyomták. De természetesen nem érték be azzal, hogy a sajtót alkalmazták, hanem ennél azért több volt. Gondoljunk például a hatalmas nürnbergi birodalmi gyűlésekre. Nagyon sajátos pszichológiai dolog volt ez is. Többen emlegették azt, hogy amikor Hitler kiállt és beszédet mondott, akkor ugye a lészárnyának a rebbenését is hallani lehetett, hiszen ott állt mindenki néma csendben, és hallgatták, hogy a Hitler szépen felépítve a beszédét elkezdte lassan, és aztán egyre jobban lendületbe jött, egyre hangosabban, egyre jobban ordítva, egyre lendületesebben. Na most ezeket a beszédeket, amikor aztán nyomtatásban látták, akkor nagyon sokan megdöbbentek, mert gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt az emberekre. Tehát lapos közhelyek tömege, amik így elolvasva, nyomtatva, ószerével semmilyen hatást nem tudtak gyakorolni. Tehát nyilvánvaló, hogy itt azzal a propaganda jelenséggel találkozunk, amikor a körítés fontosabb, mint maga a mondandó. Egyébként pedig ezek az üzenetek valóban egyszerűek voltak. Néhány kulcsgondolat, néhány kulcsszó, a német nép, a fajelmélet, a győzelem, a vezér tévedhetetlensége. Tehát nagyon egyszerű, nagyon könnyen megjegyezhető és folyamatosan ismételt gondolatsorok voltak. Most természetesen itt nagyon lényeges elem volt az, hogy ezek a dolgok, ezek a különféle propaganda események, ezek látványosak legyenek. Tehát gondoljunk ezekre a nagy felvonulásokra. Amikor a katonák menetelnek, ugye nem lehet semmit látni, sem látni, csak azokat a fegyveres határozott katonákat, hogy teljesen egyszerre lendítik a lábukat. Ez valóban egy akkori egyszerű ember, ez komoly hatással lehetett, erőt, tévedhetetlenséget, a birodalom nagyságát sugározta. Ehhez jött aztán az ünneplő tömeg látványa. Ugye annak idején nagyon jellemző, hogy volt egy anekdota, aminek a lényege, hogy a Führer, Hitler megkérdezi a valamelyik emberét, hogy mennyi ideig tartana, teszem azt mondjuk Göbbelst, az Anschluss, tehát Ausztria bekebelezése, mire a következő választ kapja, hogy hát az attól függ, hogy fegyveresen vagy pedig békésen. Ha fegyveresen, akkor egy hét alatt lerohanjuk Ausztriát, tehát hogyha békésen, akkor több hónapig, hiszen az ünneplő tömegen, amíg mindig keresztül megyünk, az rengeteg idő. Na most ugye ez a kis anekdota jól jellemzi a dolgot, hogy milyen hatással volt valóban az emberekre ez a fajta fellépés. Nyilván a II. Világháború után senki nem dicsekedett azzal, hogy ő a híve lett volna Adolf Hitlernek, de azért rengetegen voltak, nyilván ezt nagyon nehéz személyekre lebontani, akik bedőltek ennek, nem tudom másképp fogalmazni. És azért ne felejtsük el, hogy az első világháború utáni időszakban egy olyan dolgot tudott nyújtani, ami a győzelem a revans látszatát sugalta. Pontosan tudjuk, hogy egy gátlástalan gazemberről beszélünk valójában, de hát ezt utólag egyszerűbb megítélni, mint akkor egy olyan embernek, aki ott a Weimári köztársaság nehéz viszonyai között valamiféle kilátástalanságból kereste a kiutat. Volt még egy olyan eleme természetesen a hitleri propagandának, mint minden diktatúra propagandájának, ami túlmutatott ezen is, ez pedig a művészetek. A művészeteket illetően minden modern irányzatot, expresszionizmust, bármit, azt egyszerűen dekadensnek, vagy nagyon egyszerűen csak zsidó művészetnek, vagy elfajzottnak minősítettek, és ehelyett pedig behozták a retorikának megfelelő heroizáló, historizáló stílusú művészetet. Ez megnyilvánult festményekben is, de legfőképpen különféle szobrokban, és hát magában az építészetben, gondoljuk Albert Speernek a szerepére, ugye Hitler építészére. Ez önmagában felért egy nagyon komoly propaganda hadjárattal, ahogy ő a modern Berlint neki áll tervezni, aminek szerencsére szinte semmi nem készült el belőle. Ez a monumentális város, ami azt sugallta volna, hogy micsoda erő van ebben a birodalomban. Visszatérve a szobrászatra, itt van megint egy elég sajátos elem. Többször volt már arra példa, hogy embereknek megmutattak az 50-es évek kommunista propagandájának a művészeti alkotásait, illetve a náci Németország művészeti alkotásait. Teszem az katonákat ábrázoló szobrokat, vagy munkásokat ábrázoló szobrokat, és meglepő volt a hasonlóság. Tehát, hogyha nem volt valami egyértelmű jel, teszem azt, hogy a horogkereszt vagy egy sarló kalapács, amiből kiderült volna, hogy ez most itt miről van szó, akkor nagyon hasonló alakokkal találkozunk, mert miről szóltak ezek a szobrok. Mindig azt hivatott megjeleníteni, hogy az adott eszme képviselője, adott esetben egy kommunista, vagy adott esetben a német nép képviselője, a Deutsches Volk képviselője, az valamiféle fölényben van mindenki mással szemben. Erkölcsi, és nagyon fontos, hogy fizikai fölényben, tehát ennek a propagandának egy nagyon fontos eleme volt, nem az, hogy a szellemi fölény, hanem a fizikai fölény, az erő. Tehát ez egy kulcsszó volt, hogy erőt sugalni, győzelmet sugalni, hiszen ez az alapja mindennek. És ha megnézzünk egy ilyen szobrot, gondoljunk az Übermensch elképzelésre, ugye? A magas, kékszemű, izmos német. Tehát megnézzünk egy katonai plakátot, akkor láthatjuk, hogy hogyan ábrázolták ezeket a különféle idealizált német vagy náci katonákat. És ezek a szobrok is ilyenek voltak, hogy megjelent egy izmos ember határozott, úgymond germán arcéllel, ennek megfelelő egyenruhával, és tényleg azt lehetett érezni benne, hogy elképesztő erőt, határozottságot, megingathatatlanságot sugal. Itt volt még ugye a háború idején még a propagandának egy újabb eleme, ez pedig a a háborús propaganda, aminek két nagyon fontos meghatározó tényezője lehet. Az egyik az az, hogy ha valami győzelmet aratott a hadsereg, már pedig erre volt példa, ugye főleg a háború elején, hát akkor ezt elképesztő erővel felnagyítva folyamatosan ismételgették, mindig megjelölve azt, hogy kinek köszönhető ez a siker, és hát akinek a siker idézőjelbe köszönhető volt, az mindig a Führer volt természetesen. Kudarc azért soha nem ő viselte a felelősséget. Aztán van ugye a háborús propagandának egy olyan jellemzője, hogy a kudarcokat igyekszik kisebbíteni. Aminek persze egy olyan gyakorlati oldala is van, hogy hát ugye a népben tartani kell a lelket, tehát nem lehet kudarcról beszámolni, nem lehet azt mondani, hogy vereséget szenvedtünk. És hát volt egy harmadik, ez ugye már a háború legvége volt, amikor pedig a végső ellenállásra, a hűsi halálra is fölszólítottak. Tökéletesen illeszkedik az előzőekhez, mert ha már egyszer a bukás elkerülhetetlennek tűnt, akkor annak is valami heroikus bukásnak kellett lennie, tehát nem egyszerűen az történt, hogy minket legyőztek. Nagyon érdekes ennek az egésznek az emléke, mert sokat lehet arról vitázni, hogy vajon milyen művészi értéke van egy ilyen alkotásnak. Erre ugye a legismertebb példa az Leni von Riefenstahl, a hosszú életű rendező nő, tehát hogy mondani szokták, Hitler kedvenc filmese, kedvenc rendezője, hát aki ugye az Akkora diadala és más filmek révén maximálisan kiszolgálta ezt a náci propaganda gépezetet. Ugye a vita az akörül forog, hogy vajon, hogyha valaki egy ilyen ordas gyilkos eszmét szolgál ki, akkor attól még az lehet-e művészeti alkotás. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye itt van egy szakmai megközelítés, meg van egy erkölcsi. Tehát nyilvánvaló, hogy amit Leni von Riefenstahl képviselt, az azt gondolom, hogy értelmes gondolkodó ember számára maximálisan elfogadhatatlan. Az megint egy másik kérdés, hogy vajon ez eleve megbeszélhetetlenné teszi, vagy tárgyalhatatlanná teszi azt, hogy kizárólag filmművészeti szempontból nézzük az ő alkotásait. Itt nagyon nehéz kérdésekről beszélünk. Ugye az teszi nehézzé, hogy egy tisztán szakmai megközelítést érthető módon az emberi érzékenység, illetve az erkölcs az mégiscsak valamilyen szinten gátolja. De alapvetően, amennyire én tudom, ma már abban egyetértenek, hogy a Leni von Riefenstahl, mint filmes, a zseniek közé tartozik. Ezzel együtt nem lehet elégszer hangoztatni, hogy az, amit ő képviselt, az elfogadhatatlan. De hát például ezek a propagandafilmek, aminek mindenkori modern diktatúráknak egy nagyon fontos elemei voltak, ugye hogyan lehetett filmeket csinálni, voltak dokumentumfilmek, természetesen nagyon határozott üzenettel, mindig megcélozva a közönséget konkrét mondandóval, és hát persze lehetett játékfilmeket is csinálni. Ezek ugye többnyire egy idealizált valóságot mutattak meg. Itt még annyit tennék ehhez hozzá, hogy tulajdonképpen mindezen jellemzők, amik itt elhangzottak, azok nem kizárólag a hitleri propagandagépezetet jellemezték, hiszen, ahogy említettem, szinte minden modern állam így működött. Gondoljunk megint csak az 50-es évek példáiról, amikor különféle játékfilmek vagy történelmi filmek készültek, határozottan azzal a szándékkal, hogy megmutassák, hogy a nép régen is küzdött a szabadságért, de akkor nem sikerült neki, most viszont sikerül, és ott is megjelenítették a kulákokat, a sötétben bujkáló különféle ellenforradalmárokat, vagy hogy német példánál maradjunk, hogy az NDK-s különféle indián filmek, ahol nem kellett nagy fantázia, hogy kitalálja az ember, hogy az indián az elnyomott munkásosztályt képviseli. Tehát tulajdonképpen ezek az elemek folyamatosan ismétlődtek, ami talán picit eltért minden mástól, az a náci propagandagépezet rendkívüli hatékonysága volt. Tehát azért Goebbels ezt a dolgot nagyon-nagyon értette, hozzá kell persze azt is tenni, hogy monopól helyzetben volt. Tehát ott nem merülhetett az fölül, hogy meghallgatják azt, akinek más a véleménye, tehát maximum a kocsmákba suttoghattak arról, hogy mit gondolnak erről az egészről. Viszont a hatékonyságát nehéz volna vitatni. Tehát itt megint csak ismételnem kell azt, hogy nem elvetemült nácik, nem elvetemült az emberek, de nagyon sokan bedőltek annak idején ennek a fajta propagandának. Ez az, ami mindenkit el kell, hogy gondolkodtasson, hogy tulajdonképpen az a bizonyos megállapítás, hogy az 5. hadoszlop, hát ez bizony megállja a helyét, és főleg egy ilyen modern világban, amiben most élünk, ahol olyan eszközök kerülnek föl, mint az internet, ami egyébként egy nagyon pozitív dolog, tehát félreértés ne essék, azt nagyon nem tudok egyetérteni azokkal a dolgokkal, hogy az internet tehet mindenről, ez nem igaz, azt tehet róla, aki rossz célra használja, tehát hogy micsoda hatalom lehet egy ilyen dolog. Ahogy mondani szokták, ez a fekete propaganda maga idején elérte a célját. Egy történész számára szerintem rendkívül érdekes tanulmányozni ennek a működését, hiszen önmagán túlmutató tapasztalatokat is lehet szerezni ennek révén. Nyilvánvalóan van még mit kutatni erről. A jövő útja egyébként abszolút mértékig az, hogy a különféle tudományágak képviselői összedolgozzanak. Tehát például a KUK-ért a Történettudományi Intézet az most indított Clio Film Club címen egy sorozatot, ahol különféle történeti filmeket mutatunk be egy történész és filmes szakember bevonásával. Most én azt gondolom, hogy ha valaki a náci propagandát kutatni akarja, akkor nagyon fontos lenne valóban egy filmesnek, egy sajtósnak, egy profi újságírónak a bevonása. Ők és a történészek együttesen próbáljanak közelebb jutni ehhez, tehát egyszerűen fogalmazva egy interdisziplináris kutatást tudja ezt még közelebb vinni. Rögtön hozzáteszem, hogy a német nyelv ismerete pedig természetesen elengedhetetlen.
A Goebbelsi fekete propaganda, amely a tömegek viselkedését befolyásoló, hamis, manipulatív információkat közölt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek tudatában a propaganda szóhoz negatív érzelmek társuljanak. A propaganda szót a legtöbben politikai értelemben használják, pedig használatos gazdasági kontextusban is. Napjainkban előtérbe került egy új szakág, a public relations tevékenység, vagy röviden PR. A PR-t egyesek az ellenfeleket figyelő monitoring tevékenység, a közösséghez kapcsolódó csapatszellem megteremtése és az átfogó lélektani ismeretek alkalmazása miatt a propagandához hasonló ágazatnak tartják, mások ettől teljesen eltérő szakterületnek gondolják. Vajon hogyan változott az idő múlásával a reklámpszichológia, milyen eszközökkel próbálnak meggyőzni minket korunk reklámszakemberei? A témában Ripka Kálmánt, a GDA Design tulajdonosát, projektvezetőjét kérdeztem. Mit gondolsz, milyen egy sikeres reklám? Van egyáltalán olyan recept, ami minden reklámnál beválik?
Köszöntöm az EPER hallgatóit, itt szeretném megragadni ezt az alkalmat. Nincs recept. Az, hogy a reklám mitől sikeres, arra nincs recept, hiszen minden reklámnak más a célközönsége, és minden célközönséget, minden korosztályt, minden embercsoportot máshogy kell megszólítani, más hangnemben, másra nyitott, legyen szó itt akár egy képi anyagról, vagy egy istentelen favicről. Tehát ilyen recept, amivel általánosítani lehet, nem létezik, én úgy gondolom.
Milyen eszközök állnak manapság a reklámszakemberek rendelkezésére a fogyasztók meggyőzéséhez?
Gyakorlatilag, amit el tudunk képzelni, bármi, legyen szó online vagy offline felületekről. Jelenleg nyilván az online reklámok hódítanak, hiszen sokkal költségtakarékosabb, mint egy offline reklám, gondolok itt akár egy szórólapra, akár egy rádióra, akár egy újsághirdetésre, de hát most felsorolhatjuk akkor az említettek, illetve ezen kívül keresőoptimalizálás, Google AdWords, Facebook reklámok, nagyon-nagyon sok, ezeket felsorolni szinte nem is lehet.
Változott az utóbbi években a reklámok célközönsége?
A célközönség az nem változik. Hiszen a célközönsége az ugye minden terméknek, mint ahogy mondtam, más. Az emberek felfogása változott, nem a célközönség változását kell a reklám szakembereknek figyelembe venni, hanem hogy az emberek felfogása és nyitottsága milyen irányba megy. Most gondolok itt arra, hogy akár politikai vagy társadalmi történések milyen hatással vannak az emberekre, mennyire tesznek prüddé valakit, vagy már-már kínjukban nagyon-nagyon jókat tudnak nevetni mindenen, ezt kell figyelni. Egy reklámszakembernek naprakésznek kell lenni a világ történéseiből. Egyrészt a saját hasznára tud fordítani bármit, mint ahogy én ezt annó megtettem, egy utazási iroda ügyfelem javára készítettünk egy plakát tervet, de ez csak a belső poén kedvéért. Amikor voltak ezek a Magyarországra jössz plakátok, nagyon nagy port kavartak, ezekkel haladni kellett, nagyszerű grafikusommal készítettem például egy ilyen plakátot, hogyha Magyarországra jössz, akkor foglalj szállást nálunk. Természetesen ezeket élesbe meg kell gondolni, hogy használjuk-e, hiába tetszene mondjuk a poén a fogyasztóknak.
Mi a jövő szerinted? Hogyan fog változni a reklámszakma az elkövetkezendő években?
Azt, hogy a reklámszakma hogyan változik, azt a reklámszakemberek döntik el. Hogyha most egyszer csak gondol egyet valaki, és csinál egy bitangjó rádióreklámot, akkor onnantól kezdve ezt elkezdik majd majmolni, és mindenki a rádióreklám irányába megy el. Hogyha egyszer valaki összerak egy nagyon jó Facebook kampányt, akkor azt kezdik el majmolni, és mindenki a Facebook irányába megy el. Én amit szeretnék egyszer még megtapasztalni, hogy milyen érzés a reklámokon járni. Most gondolok ugye ezekre a holografikus járdákra, amik egyébként egyes országokban már léteznek, próbálgatják ezeket, ahogy ténylegesen, ha mondjuk sétálunk itt Pesten, teszem azt az Andrássy úton, vagy a Vörösmarty téren, akkor ahogy én a metró megálló fele tartok, igenis rálépjek egyes reklámokra. Ha éppen negatív a reklám, akkor háromszor, négyszer megtaposom, ha tetszik, akkor megálljak és ott bámészkodhassak. Van egy nagyon jó kis mondás, ami nekem borzasztóan tetszik. Egy vállalkozás úgy lehet sikeres, hogyha megtanulja, hogy hogyan birtokolhat egy szót a fogyasztónak a fejében. Mint ahogy ezt nagyon-nagyon sokan csinálták és próbálták. Tehát ha én azt a szlogent mondom, hogy mert megérdemlem, akkor mindenkinek eszébe jut egy termék. Ha én azt mondom, hogy szárnyakat ad, akkor megint csak eszébe jut mindenkinek egy termék. És ilyen asszociációkat, hogyha tud egy márka, egy termék kelteni a fogyasztó fejében, az mindenképpen nagyon pozitív, és eladta magát a termék. Ezzel viszont az a baj, hogy egy-egy ilyen szlogen nagyon-nagyon magasra tudja tenni a mércét, és ha a következő nem sül el olyan jól, akkor bizony elképzelhető, hogy unszimpatikussá válik ez a márka, ez a cég. Kicsit a Facebook reklámokat vesézgetve. Nekem innen indult az egész, hogy Facebookkal kezdtem el foglalkozni, akkor azt láttam, hogy ez a jövő. Most eléggé bizonytalan vagyok benne, nap mint nap változik az álláspontom, hogy valóban hasznos a Facebook, vagy nem hasznos a Facebook. Ennek egyetlen egy borzasztó oka van, amiért elgondolkoztam ebben az egészben, hogy számtalan Facebook oldalt kezelek, számtalan cégnek különböző profilú Facebook oldalakat csinálok, és azt kellett tapasztalnom, hogy vannak olyan Facebookozók, akik más sem csinálnak tényleg egész nap, csak ugye a közösség hálót bújják, és mindent, ami a kezük ügyébe kerül, lájkolnak, megosztanak, hozzászólnak. Számtalan ilyen nevet tudnék említeni, de nyilván nem szeretnék, megjegyeztem ezeknek a profiloknak a nevén, akik azt láttam, hogyha egy autószerviznek csináltam éppen a Facebook oldalát, ugyanúgy ott voltak. Ha egy utazási irodának, ugyanúgy. Ha egy borháznak, ugyanúgy. Ha egy nyelviskolának ugyanúgy ott voltak, és ezeket viszont nem lehet kiszűrni. Hiába foglalkozunk mondjuk akár fél órát egyetlen egy kampánynak a beállításával, nem tudjuk kiszűrni ezeket az embereket. Ez kelthet összeesküvés elméleteket, hogy mi van, ha ezek olyan fake profilok, amiket azért hozott létre valaki, hogy figyelje más online magatartását, ezt nem lehet tudni. Mindazonáltal én ebben nem látok nagy rációt, hogy ezek így kamuból lennének, mert hogy ez akkora nagy biznisz lenne kamuból létrehozni 3-4 profilt, hogy figyeljünk másokat, akkor én is ezt csinálnám. Szerintem nem így van, de emiatt, hogy vannak ezek a profilok, elgondolkoztam, hogy valóban ére annyit a Facebook, amennyire tartják. De ahogy észreveszem, rengetegen keresnek meg azzal, hogy foglalkozzak egy kicsit a Facebook oldalukkal, tehát igazság szerint az én személyes véleményem, hogy erről micsoda, az mindegy. Amíg keresik ezt, és amíg fizetnek nekem ezért, addig csinálom.
Sokakból váltanak ki negatív gondolatokat a manapság megjelent politikai és gazdasági reklámok. Mások felhasználják őket vásárlásuk során, vagy egy döntés meghozatalakor, megint mások pedig teljesen semlegesen viszonyulnak napjaink reklámaihoz, vagy egyszerűen tudomás sem véve róluk átugorják őket. Kíváncsi voltam, hogyan vélekednek a mai reklámokról az ELTE hallgatói, és mit gondol ezekről az utca embere.
Szia, van egy percelet kérdése?
Hello, persze, hogy van.
Szoktál reklámokat nézni?
Őszintén szóval a tévét is ritkán nézek, de igen, előfordul, hogy nézek reklámokat.
Mi a véleményed róluk?
Az új reklámokkal nem vagyok annyira kibékülve, szerintem a régi reklámok sokkal ötletesebbek voltak.
Tudsz esetleg egy példát mondani?
Egy mobil szolgáltatónak volt egy kérészes rekláma. Végigkövette egy kérésznek az egyetlen napját. Szerintem nagyon ötletes volt ez a reklám.
Jó napot kívánok, van ideje egy kérdésre?
Jó napot kívánok, igen.
Szokott ő reklámokat nézni?
Miután a műsor tele van reklámokkal, igen, igen, szoktam.
Milyen műsorra tetszik érteni? Tévéműsorra vagy rádióműsorra?
A tévére, ugyanis a legjobb műsorokat is megszakítják reklámmal. Ennek ellenére szoktam a reklámokat is nézni, különösen ha egy újabb reklám van, akkor még élvezem is, de aztán amikor ugyanazt látom már századszor, akkor zavar.
Mi az ön számára egy jó reklámtitka?
Hát ezt nagyon nehéz megválaszolni, miután nem vagyok egy reklámszakember. Az a lényeg, hogy keltse föl az érdeklődését a nézőnek, és hogyha ez megvan, akkor azt már jónak tartom, és idézőjelben mondom, még élvezettel nézem is.
Jó napot kívánok, van ideje egy kérdésre?
Attól függ, miről van szó.
Reklámokról szeretném kérdezni.
Általánosságban?
Így van. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye a reklámokról, illetve hogy szokott a reklámokat nézni.
Attól függ, milyen reklámról van szó. Vegyes a kép, természetesen vannak olyan reklámok, amik megfognak, esetleg még vásárlásra is ösztönöznek, de többségében igen gyenge minőségű, és hát nem akarom mondani azt a műsort, ahol direktben reklámoznak igen erőszakosan és hosszasan, de amikor ezt meghalom, akkor például elkapcsolom a televíziót, mert úgy hirdetnek különböző egyszerű tárgyakat, mintha azok varázseszközök lennének, holott olcsóbban esetleg meg lehet vásárolni ugyanazokat a tárgyakat reklám nélkül, talán még jobb minőségben is, csak nem egy ilyen szájbarágós, többször elmondott, primitív reklámmal akarják az emberekkel megvetetni.
Volt olyan reklám az utóbbi időben, ami különösen felháborította?
Igen, hosszú ideje fölháborítanak a bankos reklámok, egyrészt azért, mert még mindig nagyon magas a kamat, másrészt azért, mert a bank továbbra sem egy jótékonysági intézmény, hanem egy profitorientált cég, tehát nem tudom ki az az ember, aki elhiszi még, hogy a bank tulajdonképpen ajándékot ad neki, amikor hitelt nyújt.
Összességében elmondható tehát, hogy a reklámokhoz a legtöbb ember sajnos manapság is negatív élményeket köt. Az interneten megjelenő fizetett hirdetések térhódítása tovább mélyítheti ezt a jelenséget, fokozhatja az emberek ellenérzését. A reklámkészítési technikák fejlődése a továbbiakban jó és rossz irányba egyaránt terelheti az emberek reklámokról alkotott véleményét, a jövő reklám szakembereinek tehát az emberekben kialakult rosszalló érzés kiküszöbölésén kell elsősorban dolgozniuk. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!